séta bölcsödejem körül. Szülőföldünk bennünk élő kincsei.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A mai műsor vendége Harsányi István építész, a magyarországi Ferences rendtartomány főépítésze, aki kisgyerek fejjel Pécsett is sok-sok szép templomot látott. Lehet, hogy élete meghatározó élménye, amit ott magába szívott, és máig hatóan segíti munkáját. Kedves István, légy szíves, mutasd be nekünk azt a várost, amely gyermekkorod színhelye.
Pécsett születtem egy igazán katolikus, gyakorló keresztény családban, így Pécs városának szinte majdnem minden templomát már gyerekkoromban végigjártam. Mégis azonban néhányhoz sokkal szorosabb volt a kötődésem. Egészen kis gyermekkoromban a Ferences templomban karácsonykor mindig a hatalmas méretű Betlehem vonzott oda, és azt rendszeresen látogattam, pláne akkor, amikor még cserélték is a Betlehemnek bizonyos elemeit vízkeresztkor. Nagy hatással volt ez rám, és hosszú éveken keresztül követtem is a sorsát. Azonban mégis a ferencesek mellett a pálosok voltak, akik engem magukhoz kötöttek. Ennek oka az volt, hogy az elemi iskolámat az egyetem utcai iskolában kezdtem, ahol pálosok voltak a hittanáraink, úgyhogy a Zsolnay Vilmos utcából én minden vasárnap rohantam fel a mecsek oldalába, a pálos templomba, és az első misétől, akkor még ugye délelőtt voltak a szentmisék, az utolsóig végigminisztráltam, és természetesen pálosnak is készültem.
Első misétől az utolsóig, ez mit jelent? Hát több misén minisztráltál egy vasárnap?
Igen, hát ez a reggeli hetes misétől egészen a 11 órás miséig, ahogy egymást követték, én végig minisztráltam az összes szentmisét.
Volt-e hasonlóan lelkes minisztráns, vagy pedig te voltál a legkitartóbb ilyen szempontból?
Nagyon jó csapatot tartottak össze a pálosok. Egyébként Pécsett hihetetlenül gazdag élet folyt ilyen szempontból. A ferencesek azok a játszótéren és egyéb foglalkozásokon gyűjtötték maguk köré. Emlékszem a gyönyörű rönkfából épült, gerendából összehozott játszóteret a Tüzér utcai sportpálya mellett.
Ezt a ferencesek építették?
Ezt a ferencesek építették. Ma lehet látni ezeket a gerendából készült különféle ilyen kis várakat, de ott igazi várakat építettek, és hát az egy élmény volt számomra, ha elmehettem a ferences játszótérre.
Tehát ők akkor már EU-konform játszóteret készítettek, amikor még az EU-nak híre hamva se volt?
Hát mennyire volt konform, azt tudom, hogy viszont nagyon jól lehetett játszani. Azon túl hát elszöktem hozzájuk, nagyon jó indián filmeket vetítettek, tehát tudták, hogy hogyan lehet a hitéleten kívül még más módon is maguk köré gyűjteni a fiatalokat. Azon túlmenően a szegényeket is támogatták, ezt is láttam, amikor ott sorba álltak, és boldogan tapasztaltam itt a ferences levéltárba egy fényképen. Én ugyan ebédér sorbaállókat láttam, de volt egy kép, ahol az volt a felirat, hogy vasárnap délután a munkásoknak ingyen sört osztottak, természetesen olyat, amit ők főztek.
A pálosoknak milyen sajátosságuk volt, amellyel a fiatalokat magukhoz tudták vonzani?
Hát a pálosokkal rengeteget kirándultunk, és én akkor még ugye kisebb voltam, amikor már belenőttem a kvázi cserkészkorba, addigra a Rákosi rendszer ezt a formációt eltörölte, és hát a szabadjára engedett szerzetesek közül jó néhányan a pálosok összegyűjtötték azokat a fiatalokat, akik még a korábbi évekből számukra ismertek voltak, és egy búvópatak formában egy teljesen illegalitásban működő ifjúsági szervezetet működtettek. Igaz, hogy ezért többek börtönnel büntetve jutottak tovább, közöttük Arató László vagy Bolvári Pál, aki hittanárom volt és szintén cserkészkedtünk, illetve hát talán így mondanám, hogy nagyon sokféle formációban vittük tovább ezt. Többek között én voltam, aki megalapítottam a Magyar Törzs című csapatot, ahol én voltam az Árpád. Testvéreim és barátaim, osztálytársaim közül jó néhányan szintén tagjai voltak a akkori Magyar Törzs nevek szerint elnevezett formában. Később tudtam meg jóval, hogy számos hasonló csapatot működtettek Pécsett, de egy szabály volt, senki senkinek nem tudta a vezeték nevét, csak az egyik tudta a szomszédjának, hogy hol lakik, és ilyen lánc információként adtuk tovább, hogy hol találkozunk a meccseknek melyik pontján, merre megyünk, hol táborozunk, hol töltjük el azokat a délutánokat, ahol mindig volt velünk valaki, aki egy nem csak a vidámságot és a játékot, meg a számháborút vezényelte, hanem mindig tartott valami olyan lelkiségi ismertetést Chestertontól kezdve az akkori ismert szerzőknek a műveiből, amiből mi tulajdonképpen komolyan tudtunk épülni.
Pécsett a ferenceseken, a pálosokon kívül még számos szerzetes rend létezett. Irgalmasok, ciszterciek, jezsuiták. Velük volt-e kapcsolatod, van-e élményed velük kapcsolatban, vagy a templomaikkal kapcsolatban?
Pécsnek hihetetlen gazdag volt ilyen szempontból a lelki ellátottsága. A bátyám a ciszterekhez járt, emlékszem, szüleim nagyon komolyan segítették akkor az ő iskolai uszodájuk építését, bál rendezésével, meg előadásokkal, hogy ezzel is pénzt tudjanak gyűjteni. Sajnos mire ez az uszoda megépült, addigra éppen államosították az iskolát, de a többi szerzetes rendet is tudtuk, ismertük, akár a Pius gimnáziumot, ahol a jezsuitáknak nagy kollégiuma iskolája volt, ismertük a irgalmas szerzetes rendet is, akik ugye kórházat működtettek. Tehát azt kell mondanom, hogy Pécsnek rendkívül színes és gazdag volt, így mondanám, az 1948-50 előtti hitéletében a szerzetes rendeknek a működése. De a ismert tények okán, ugye, miután az akkori politikai akarat megszüntette a működésüket, az nem jelentette azt, hogy ezek a szerzetes rendek, ahol csak tudtak, nem nőttek ki újra, és a magánéletben próbálták továbbra is azt tenni, amit hivatásuk szerint tenniük kellett.
2011-et írunk, hogyha unokáddal visszamégy Pécsre, vagy egy olyan kedves barátoddal, akinek Pécs újdonság, akkor a gyerekkorod Pécsét fölelevenítendő, mely pontokat mutatod meg neki, illetve mire hívott fel a figyelmet, hogy ez akkor egész másképp volt?
Nagyon érdekesen itt mindig két filmkocka tolul egymásra, ugyanis időközben, hát most már majd 4 évtizede a ferences rendnek a ügyeit szolgálom, ebből az utolsó 20 évben a rendszerváltás óta a ferences épületekkel foglalkozom, így többek között a pécsi ferences kolostorral is, amelynek a teljes homlokzat felújítása során tudtam foglalkozni már magával a kolostor épülettel olyan mélységben, hogy amikor arra járok, mindig a jó gazda szemével megnézem, hogy a korábban elkészült munka az most hogy néz ki, milyen beavatkozások szükségesek azok, hogy megőrizzük azokat az értékeket, amit a ferencesek ott hagytak. Azon túlmenően a pálosok irányába egyfajta nosztalgiával közeledem, mert nekem gyakorlatilag a pálosokkal a budapesti egyetemi éveim alatt, ahol még szintén ilyen kvázi úgymondott katakomba cserkészettel volt kapcsolatom néhány éven keresztül, ahogy elvégeztem az egyetemet és Pasarétre települtünk le, annyira a ferences közelség és a ferencesség vonzott, hogy szinte már csak mind emlékkel foglalkozom a pálos múltammal. Pécset sétálni rendkívül érdekes, hisz ma is őrzi azokat az eseményeket, bele gondolva még a Mindenszentek templomától is, ahol a Clarissa apácák voltak. Egy nagyon komoly hitéletnek a múltja tárul föl, még azzal is gazdagítva, hogy többek között feleségem ókeresztény sírkamrát is építészként ugye bemutatott, tehát magától a keresztény gyökerektől, az ókeresztény kultúrától kezdve, hát végig lehet sétálni azt a gyönyörű emléksort, amelyet most a Pécs kulturális város keretében még ügyesebben és még jobban láthatóan tudnak bemutatni.
Villamosoztál Pécset?
Ó, hogyne, hát a legszebb emlékem volt az, amikor jött az infláció, és az édesanyám fölültetett a villamosra, hogy váltsam föl, mert hogy a papírpénz tönkre fog menni, és a kalauznak akartam 100 pengőssel fizetni, aki nagy széles mosolya mondta, utazzál csak, fiam, ma mindenki azzal akar fizetni, utazzál csak ingyen. Érdekes volt, hát a pécsi villamos vonalnak az volt a különlegesség.
Egy darab vonal volt?
Egy simpár futott, és különféle helyeken úgynevezett kitérők voltak, többek között a színház előtt, a buzatér. Tehát ahol egy kicsit a szűk utcák valamilyen bővülettel bírtak, akkor ott bevárta egymást a két villamos, és hát aztán mehetett a másik, amikor már szembejövő elhaladt.
Az államosítások előtt minden boltnak volt egy-egy család a gazdája, és azok is dolgoztak ezekben a boltokban. Hogy emlékszel vissza gyerekkorodban a pécsi kis üzletekre? Volt-e kedves üzleted?
Hát többek között osztálytársam volt a Heinemann ruha áruház tulajdonosának a fia, és hát ugye Pécsett egy szokás volt apró szentekkor egy kis fonott vesszővel az asszonyokat hát úgy kicsit megcsapkodni, egy kis versikével, hogy friss légy, jó légy, keléses ne légy, és hát a Heinemann ruha áruháznak a vezetője, férfi ember, egy pengőt nyomott a kezembe, és annyit csukott, hogy a jó nagyokat üssél. De hát én gondolom, azóta se volt kelléses a nagyságos asszony.
Pécsi Székesegyház, illetve hát az a szép tér, amely a pécsi püspöki palota és a Székesegyház körül elterül. Mennyiben volt más abban az időben, mint most?
Gyönyörű emlékek fűznek. Én, amikor építőipar technikumban jártam, akkor énekeltem a Pécsi Székesegyház kórusában. Másrészt pedig a technikum ott volt a Székesegyház közelében, és én mindig, mivel hatan vagyunk testvérek, kevés hely volt otthon, én benne az iskolában rajzoltam meg a leckéimet, úgyhogy este mindig úgy mentem haza, hogy az esti 8 órás harangszót, meg az óra ütését, amely a Pécsi Székesegyház mellett lévő püspöki könyvtárnak az órája volt, azt ott meghallgassam, és hát gyakorlatilag azzal az urangyalával térjek haza és nyugovóra, és ez valami olyan hihetetlen élmény, ha Pécset vagyok, soha nem hagyom ki, hogy én este 8-kor ne ott legyek a Székesegyház, illetve eme püspöki könyvtár órája alatt.
Manapság már a papok többsége is civilben jár, de gondolom, hogy gyermekkorodban Pécs utcáin sok egyházi szemét látott az ember, habitusban, papiruhában, kanonokok, kanonoki kalapban hozzátartoztak-e a városképhez?
Igen, hát miután ugye ott forogtam a Székesegyházban is, rendszeresen találkoztam, sőt, Hargitai atya, aki szintén ott lakott a kanoniki soron, ő volt az én lelki vezetőm, és még akkor is meglátogattam, amikor már eléggé elidősült. Ez egy külön élmény volt. Sőt, hát bizonyos illegális találkozásokra a pécsi püspökségnek az épületében is többször megfordultam, és megcsodáltam a Pécsi Székesegyháznak a nyugati homlokzatának, azt a csodálatos olasz-román homlokzatát, amely nagyon kevéssé látható, hisz a püspöki udvarral övezve nem nagyon esik a turistáknak az útvonalába.
Thank you.
fiatalságodat, hanem is ketté vágta, de hát biztos, hogy nagy fordulatot hozott benne az, hogy egyháziskolákat államosították, aztán a szerzetes rendeket feloszlatták, a hitoktatás az iskolákban fakultatívvá, szinte tiltottá vált. Mennyire volt megrázó élményhez számodra, illetve az iskolatársaid számára? Hogyan éltétek meg ezt az időszakot?
Gyerekként kevésbé érezte át az ember ennek a súlyát. Azt tudtuk, hogy a szüleim, különösképpen édesanyám, az vállalta azt, hogy helyet adott ilyen titkos hitoktatási találkozásokra, úgyhogy a mi családi otthonunkban 8-10 gyerek gyűlt össze hetente egy alkalommal, amikor a Botond, akit hát Arató Lászlónak neveznek civil nevén, ő eljárt hozzánk hittanórákat tartani. Ma is őrzöm azokat a kis nyomtatott szentképeket, amelyeken rá van írva, hogy erkölcstambor, jeles, védelem tanulmányokat elvégezte, 4-es, 5-ös. Tehát akkor mi nagyon sok ismeretet szereztünk, és az volt a szerencse, mivel hatan voltunk testvérek, nem tűnt annyira föl, hogy hát több gyerek fordul meg nálunk. Bár szabály volt, hogy ha látták, hogy valaki jön hozzánk, akkor a másik megállt a saroknál, kicsit őgyelgett, és kicsit később jött, hogy nehogy 2-3 érkezzék egyszerre, az már gyanússá válhatott, mert akkor mindenki mindenkit figyelt.
Nem volt-e retorzió, nem volt-e lebukás, nem voltak-e olyan kellemetlenségeid, amelyek ennek következményei?
Hát a városban és a környezetünkben volt számos retorzió, szülőket vittek el, megfenyegettek, állásukat vesztették. Mi valahogy a Jóistennek a külön védelme alatt éltük meg úgy, hogy nem marasztaltak el bennünket, és ennek volt egy nagyon érdekes összefüggése. Édesapám postán tisztviselő volt, és ő egy fiatalkori fogadalma volt, hogy minden nap szentmisére jár. Ez vonatkozott a II. Világháború napjaira is, amikor lövésekkel volt tele a város, de a rákosi rendszerben is tudták róla, hogy a Gyuri bácsi az templomba jár, és mivel sokat járt vidékre, még tudta is, hogy melyik vidéki városban mikor, hol van szentmise, vagy ha Budapestre jött, akkor az örökimádás templom volt mindig a célja, mert tudta, hogy ha más nem, ha misét nem is talál, de mindenképpen szentségimádást tudott végezni. Tehát ő egy nagyon, nagyon mélyen hívő és gyakorló keresztény volt, és ez, azt kell mondanom, ez a bátor kiállása, hogy ezt nyíltan csinálta, nem merték bántani.
Búcsújárás abban az időben talán gyalogosan is divatba volt-e? Mária Gyűd a közeli kegyhely, ott fiatalon, gyermekkorodban jártál-e?
Igen, a Mária Gyűdi búcsújárás az vagy gyalogos, vagy vonattal ment. Ha vonattal ment, akkor a Turonyi Domnál mindig leugrottunk, mi kamasz gyerekek, és toltuk a vonatot, mert ott annyira lassan ment, hogy lassabban, mint a gyalogos. De a Mária Gyűdi búcsú az mindig egy nagy élmény volt számomra, mert az, hogy sokan jöttek össze, tele volt a tér. Jó, ott volt mézes kalács, rózsafüzértől kezdve mindenfélét lehetett kapni, ami egy gyereknek hát nyilván élményt jelentett, de nekem azért mindig az volt a nagy élmény, hogy benne a templomban szinte lépni nem lehetett, olyan zsufoltan voltak a hívek, és az a mély vallásosság, amivel ott megmutatták az ő hitüket, annak ellenére, hogy kint a világban pont ennek az ellenkezőjét várták volna el tőlük, ez nagyon nagy megerősítést adott számomra.
Mindszenty Biboros járta az országot, azt hiszem a 48-as évet Mária évének, nagyboldogasszony évének nyilvánította. Nem tudom, hogy Pécsett megfordult-e, volt-e, emlékszel-e olyan eseményre, ahol te esetleg hallottad őt?
Hogyne, hát páros minisztránsként ott voltam 1948 nyarán, most a pontos dátumát nem tudnám, amikor a páros templom előtt fölállítottak egy fehér porcelán Szűzmária szobrot, és közvetlen a Mincenti érkezés előtt leverték a kezét, és ez nekünk egy nagy fájdalmat okozott, ugye, hogy egy tört kezű Szűzmária szobor mellett kell majd azt a szabadtéri szentmisét bemutatni Mincenti bíborosnak, és ez az országjárás a Mincentinek fantasztikus értékű volt, még a szegedi templom kapcsán is sok élményem van arról, hogy hogy készültek akkor a ferencesek az ő fogadására, és az egész országot bejárta, erről ma már elég sok irodalmi műben lehet olvasni. Ki is húzta, ha szabad így mondanom, a gyufát a Rákosi rendszernél, és nem tudta már eltűlni Rákosi, és ezért 1948 karácsony másnapján ugye Mincentit el lehetetlenítették, hogy ezt a feladatát továbbiakban el tudja látni, magyarul mondva elvitték.
Pécsett két pálos templom is van. Amit te említesz, az a mecsek oldalában levő, ott volt a szabadtéri mise?
Igen, ez a szabadtéri mise az a mecsek oldalában, a üdülőszálló alatt, ugye a francia emlékmű alatt lévő templom. Ami nagyon szép emlék számomra, ez a Jakab-hegyi pálos templom, pálos kolostor rom, amelyet a 1946-47-ben pálosok újra felszerettek volna építeni, és volt is egy zarándoklat, amelyet azért szerveztek, hogy a téglát, amit el tudtak szállítani magyar ürökben az erdőnek az a pontjára, ameddig szekérrel el lehetett jutni, hogy hát a zarándokok majd hátizsákban, ölben, kézben, kosárban mindenki egy-két-három téglát visz föl. Édesapám 6 téglát vitt föl, mert 6-an vagyunk testvérek.
Ugyan... Egyenként vagy egyszerre?
Hát egyszerre a hátizsákban, mert ez egy elég hosszú út, egy 1,5 kilométer körülbelül az erdőben. Én is végiggyarakoltam, és hát ott szagoltam először ájultan sósborszeszt, mert ugye akkor még a szentségi bőjt az volt, hogy éjféltől nem volt szabad ételt venni magunkhoz, és hát én még italt sem nagyon vettem, úgyhogy mire fölértünk a Jakab-hegyre, és a tűző napon elkezdődött a szentmise, akkor én szépen csak a cserkészek karjaiba zuhantam, és csak arra ébredtem, hogy sósborszesztel hát keltenek életre.
Ez a templom végül is, ez a kolostor a Jakab-hegyen nem épült meg, közben jött a szerzetes rendek feloszlatása, szétzavarása, ugye?
Igen, igen, hát hál' Isten azért az alapfalai megvannak, viszonylag a mai hát műemléki helyreállítási elvek szerint romként helyreállították, látogatható, de hát az a vágy, hogy ez egy működő kolostor legyen újfent, ez nem valósult meg.
Ennyi fért műsorunkba. Harsányi István, a ferences rend főépítésze emlékezett vissza arra a Pécsre, amelyet ő gyermekkorában a háborús évektől a szerzetes rendek feloszlatása, iskolák államosítása körül és az 50-es években megismert. Köszönöm figyelmüket, Séta bölcsőhelyem körül című műsorunkat hallották. Szakács Emese zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.